az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Nem volt akkora vízhangja ennek a fordulatnak, mint korábban a hírnek, ami felröppent.
A legjobb helyen fogja meg szerkesztő úr ezt a kérdést, és ezért is mondtam azt, hogy soha nem lehet reparálni egy ilyen alaptalan gyanúsítást, és ennek ezt a nagyon nagy visszhangját semmilyen módon, akkor sem,
hogyha... A reparálás az, hogy a korábbi károkat helyrehozni?
A reparálást igen, úgy gondolom, hogy ez kárt okozhat, erkölcsi kárt okozhat vagyoni kárt, adott esetben okozhat magánéleti problémákat és egyebeket. Tehát az, hogy ez az eljárás megszűnt, és ez nyilvánosságot kapott, még akkor sem lett volna egyenértékű a hírrel, hogyha ha azonos terjedelemben, időben, formában jelent volna meg.
Kater László ügyvédet hallják, a szexuális erőszakkal megvádolt vízipolósok egyikének jogi képviselőjét, és ugye arról beszélgettünk, hogy megszüntették az eljárást, mert nem történt bűncselekmény, vagy mert nem volt bizonyítható, mert az nem mindegy.
Először is pontosítanám, nem vádolták meg a érintett vízilabdásokat, mert ez azt jelenteni, hogy őket gyanúsítottként hallgatták volna meg. Nem, ilyen nem történt. Ők ennek az ügynek egy alaptalan gyanúba keverésének az áldozatai tulajdonképpen. Ők összességében egyetlen egyszer hallgatták meg tanúként őket ebben az évben, januárban, illetve februárban, külön a két időpontban a két érintettet. Tehát ilyen módon szerepeltek az ügyben, gyanúba keverték őket.
Tessék? A hatóság nem gyanúsította meg őket.
Sose gyanúsította meg őket, és mondom, tanúként is csak az eljárás legvégén hallgatta meg őket, tehát gyanúba keverték őket, ezért pontosítom, hogy nem megvádolt vízilabdásokról van szó, és az eljárás pedig bűncselekmény hiányában szüntették meg, tehát nem bizonyítottság hiányában, hanem bűncselekmény hiányában, de az a nagyon érdekes helyzet van, hogy a kezünkben jelen pillanatban sincsen erről határozat.
De hát korábban sem volt, amikor a nyomozást elrendelték.
Korábban sem volt.
Mert hogy nem a vízipolósok ellen, hanem ismeretlen tettes ellen rendelték el a nyomozást.
Ez így van, ahogy ön mondja, de azért az végtelenül furcsa, hogy a két érintett urat ugye a bizonyos sajtóorgánumok bűnösnek kiáltották már ki egy bűncselekmény elkövetésében, majd pedig ugyancsak a sajtóból kell megtudnunk egy jó fél évvel később, hogy ezen meg nem gyanúsított, csak gyanúba kevert vízipólósok nem követtek el bűncselekményt, azóta se kaptunk tájékoztatást, bár én nagyon szépen kértem mind az ügyészséget, mind a rendőrséget. Azon a héten, amikor ez a hír napvilágra került, minden nap beszéltem a rendőrfőkapitánysággal, és ígérték, hogy küldenek tájékoztatást, lehet, hogy nem határozatot, de egy tájékoztatást, mai napig nem kaptam. És milyen érdekes, hogy egy újságíró kollégája hívott fel engem, hogy őt viszont tájékoztatták. Szóval azért ez egy elég furcsa eljárás.
Kötelessége lett volna-e a rendőrségnek önöket tájékoztatni?
Hát ez egy azért jó kérdés, mert a büntető eljárási törvény nem tartalmaz erre abszolút egyértelmű, határozott választ. Mi azt a megközelítést fogadtuk el, hogy mi ennek az ügynek egyéb érdekeltjei vagyunk. Van az eljárási törvényben egy ilyen fogalom, hogy egyéb érdekelt. Mi azt gondoltuk, hogy egyéb érdekeltek vagyunk, illetve van egy másik szakasz, ahol azt mondja az eljárási törvény, akinek polgári jog tekintetében valamilyen érdekeit sérti az eljárás, akkor az kérhet tájékoztatást az ügyről. Mi azt gondoltuk, hogy nagyon vastagon érintettek vagyunk polgárjogi szempontból természetesen.
Amennyiben?
Hát amennyiben az ő személyiségi jogaikat rendkívül durván megsértette ez az eljárás, amiről kiderült ugye, hogy aminek eredményeképpen kiderült, hogy ők semmit nem követtek el. Tehát ez egyértelmű. A másik szempontból pedig hát mégiscsak velük, vagy őket érintve folyt egy eljárás, velük összefüggésben hallgattak meg különböző tanúkat, és velük összefüggésben fogalmazódott meg egy valamilyen alaptalan gyanú, tehát mindenképpen egyéb érdekeltek. De ennek ellenére nem kaptunk erről se határozatot, de még egy sor tájékoztatás sem, hogy kedves uraim, bár ismeretlen tettes ellen folyt szexuális zaklatás miatt eljárás, de hát önöket tisztáztuk, bűncselekmény hiányában megszüntettük az eljárást. Igen. Ezt a sajtó szóvivő adta ki az érintett újságíró kérdésére, de az én kérdésemre nem adja ki, milyen érdekes.
Jó, de én visszamennék az ügy elejére, tehát ugye ön azt sérelmezi, hogy nem adtak tájékoztatást, de hát nem is kellett volna, hogy adjanak most, nem a rendőrséget védem, csak logikailag gondolom végig. Hát, hogyha egyszer nem volt eljárás az önök által képviselt vízipolósokkal szemben, akkor nem is kell felvilágosítást adni semmiről.
Hát éppen most mondtam, hogy az eljárási törvény fogalmai szerint, most elmondhatom végig, hogy milyen szereplői lehetnek az eljárási törvény, tehát lehet gyanúsító, lehet védő, és egyéb érdekelt, illetőleg egy olyan, akinek polgári jogi érdekei fűződik ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon, mind a kettő kategóriába én szerintem beleférünk, és mind a kettő kategória szerint kellett volna kapnunk tájékoztatást. Jó. Ez az én jogi álláspontom, de nyilvánvaló az ügyészség meg tudja magyarázni, hogy miért nincs nekem igazam, de akkor pedig a tisztességes eljárás elve alapján is azt gondolom, hogy az érintetteket kellett volna tájékoztatni.
Na most önök mit fognak tenni mondjuk a rendőrségi eljárás kapcsán?
Semmit nem fogunk tenni tulajdonképpen, mert ez csak egy formai hibának gondolom én. Érdemben azt nagy örömmel vettük tudomásul, hogy egy korrekt és egy alapos vizsgálat eredményeképpen tisztázták őket ettől az alaptalan gyanúsítás alól. Tehát magát az eljárást, azt semmiképpen nem kifogásoljuk, hanem inkább üdvözöljük, és azt gondolom, hogy a rendőrségről, és az is üdvözlendő, bocsánat, hogy a rendőrségről ez alatt a bő fél év alatt, amíg folyt az eljárás, semmilyen információ nem szivárgott ki. Ez is mutatja, hogy igen korrekt módon viszonyultak hozzá, pedig hát nyilvánvalóan volt szakvélemény, és a többi eljárási cselekmények, semmilyen rész eredmény, vagy rész cselekmény ebből nem szivárgott ki. Tehát én mindenképpen az eljárást meg kell, hogy dicsérjem, és azt kell mondanom, hogy korrekt volt, és még azt sem mondom, hogy túl hosszú, mert egy ilyen súlyú cselekménynél az, hogy fél évig nyomoznak, ez teljesen elfogadott.
Na most önök próbálták segíteni az eljárást, tehát a nyomozók munkáját adatokkal, nem tudom, bizonyítékokkal, amelyeket önök úgy ítéltek meg, hogy valamit segít?
Hát nem segítettük, mert nem is igényelte senki, nem is kerestek meg minket, tehát ilyen módon nem tudtuk segíteni.
Azért kérdezem,
Igen,
azért kérdezem, mert én emlékszem rá, hogy önöknek a birtokába került, ha jól gondolom, egy kislány által írott levél alapján induló eljárás volt, amiben ő megvádolta a vízipolósokat, akik egyébként egy úszóiskolában voltak az ő tanítói, szexuális erőszakkal. És egy hasonló tartalmú levél is előkerült, aminek, ha lehet így mondani, a vádlottja, a kislány részéről megjelölt ember nem a vízipolósok voltak, hanem egy harmadik személy. Tehát úgy tűnik, hogy sokféle levél indult el a kislánytól, ezek szerint vélhetően alaptalanul.
Én azt gondolom, hogy tőlünk nem kértek be semmit se.
Igen.
És tudomásom szerint a másik vízipólóstól sem kértek be semmit se, ezt is nyugodt szívvel mondhatom, mert tudom. De ez nem jelenti azt, hogy a rendőrség ennek nem járt utána, és
biztos
nem szerezte
voltam
be.
Benne. Én csak én egész biztos vagyok benne, hogy mint ügyvédként elfogadták a segítséget, viszont nem tartották fontosnak tájékoztatni önöket később, de akkor ennek így nem volt alapja, mert nem volt együttműködésük.
Nem volt semmilyen együttműködésünk a rendőrséget, semmit nem kérdeztek tőlünk. Azt tudjuk, hogy az én ügyfelemnek a volt párját meghallgatták tanúként, de azért hallgatták meg tanúként, mert ebben a suliban, amit ők vezetnek, és itt pontosítanám, ők nem voltak edzői ennek a kislánynak, itt azt mondta a szerkesztő úr az előbb, de nem voltak edzői a kislánynak, mert ő egy fiatal volt, és ilyen fiatalokkal ők nem foglalkoztak. Jó, amúgy pedig tehetségtelen is volt.
Általok vezetett iskolában beszélünk.
Iskolában járt, így van. De visszatérve arra, tehát a volt párját meghallgatták tanúként, de azért, mert ő is ebben az iskolában dolgozik, bizonyos feladatokat lát el, és az iskola körül volt nyilvánvaló nyomozás, azt is tudjuk egyébként, hogy volt olyan, hogy meghallgattak az iskolába járó másik gyereket vagy szülőt, tehát részinformációink természetesen azért voltak, mert hát ezek visszafolytak hozzánk nyilvánvalóan, hiszen elmesélték az érintettek, hogy voltunk a rendőrségen, de minket soha semmivel nem kerestek meg. Ez önmagában még nem probléma.
Nagyon érdekes, amit mondott ügyvéd úr, hiszen ha a két megvádolt vízilabdás nem volt kapcsolatban azokkal a gyerekekkel, akik odajártak az általuk jegyzett úszóiskolába, akkor nem is fordulhatott elő olyan helyzet, amelyben ők visszaélhettek volna bármivel.
Hát ez így önmagában így nem igaz. Hát oda járt az iskolába, az ő testvére is, meg ez a kislány is oda járt. Hát attól, hogy nem ő az edzője, ettől ők kapcsolatban voltak vele, hát természetesen a szülőkkel is kapcsolatban voltak egyébként, hiszen hát most nem azt mondom, hogy barátságban voltak kezdetben, de egy viszonylag segítő emberi kapcsolat volt közöttük, tehát természetesen a kislányt ismerték, és tudták, hogy mit csinál ott az iskolában.
Na most ugye beszélgetünk a következményekről, önök rendben vannak, elismerik a rendőrség munkáját, korrektnek tartják, volt egy hiba, de ez végül is nem róható föl, mert jogszabály nem ír elő bizonyos kötelezettségeket.
Egyértelműen.
Rendben van. Mi lesz, vagy mi lehet a sorsa annak a gyereknek, aki ezt a levelet írta? Amit önök láttak egyáltalán?
Igen, mi láttuk ezt a levelet még az év elején, tehát múlt év elején láttuk, amikor az én ügyfelem egyeztetett a kislánynak az édesanyjával.
Tehát ez azt jelenti, hogy a levél az már korábban elindult ebben a körben, még mielőtt az újságok megírták volna, meg az eljárás megindult?
Így van, ez egy korábbi levél volt, ez múlt év elején született, ez a nevezük levélnek, vagy pedig egy följegyzésnek. 2018-ról beszélünk.
A botrány 2018
őszén
pattant ki. Mi értelme volt korábban megfuttatni ezt a levelet a kislány környezete részéről?
Én erre nem tudok válaszolni, és az én ügyfelem se tud rá válaszolni. Őt megkeresték ezzel, őt is meg a másik vízilabdázót is megkeresték ezzel. Ők beszéltek az édesanyával, mondták, hogy orvoshoz kell fordulni, pszichológushoz kell fordulni. Ő azt mondta, hogy van pszichológusa a gyereknek. Mondták, hogy orvosszakértőt kell keresni.
Tehát ők próbáltak
segíteni. Persze, hát mind a ketten őszintén megdöbbentek. Azt mondták, hogy hát ez elképesztő butaság és szörnyűség. És rögtön felajánlták a segítségüket, hogy akkor forduljon orvoshoz, vigye pszichológushoz a gyereket, és a többi.
Nem korrekt a kislány szülei részéről, hogy ezek után, hogy megkapják a tanácsokat, stb. Egy fél év elteltével előjönnek egy újabb gondolattal.
Én nem akarom minősíteni, és a szó se jött szülei, mert itt most ők elváltak a szülők, igen, a kislánynak a szülei. Az édesapjával nem él együtt a kislány, egy másik történet. Itt az édesanyáról beszélünk, őnála van a gyerek. Tehát és hogy őneki milyen szerepe volt a feljelentésben, ez hogyan született, azt már viszont nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy hosszú idő eltelt a bizonyos beszélgetések és egyeztetések, vagy szóval a tanácsadás és a feljelentés között.
Abból, amit most így felsorolt nekem az ügyvéd úr, mennyi köszönt vissza azokban a cikkekben, amelyek megjelentek legelőször, amiből a botrány elindult?
Hát amiből a botrány elindult, az... Hát ugye ez egy szemenszedett hazugság, mert maga a feljelentés volt, amiből elindult, és a feljelentés pedig tényként elfogadta a gyereknek a leírt állítását.
Tehát akkor egy kiszivárgott dokumentum alapján születtek az újságcikkek?
Pontosan.
És ezek az újságcikkek...
És utána még a kiszivárgott dokumentumra mondjuk azt, hogy hát nyilván rá segített a kislánynak a jogi képviselője is, mert hiszen a kollega, ügyvéd kollega ott hát általam had nem minősíthető módon nyilatkozott ebben az ügyben többször is.
Aztán eltűnt,
igen. Már nem fizikailag tűnt el, hanem a nyilvánosság elől tűnt el.
Milyen lépéseket terveznek önök a médiumokkal szemben, akik így vagy úgy meghurcolták az önök által képviselteket?
Hát kétféle eljárást is gondolunk, az egyik az folyamatban is van, ezt már nyilatkoztuk is azóta többször is, hogy mi egy feljelentést tettünk, ugye nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás bűncselekménye miatt, és a Pesti Központi Keleti Bíróság ki is rendelte, vagy hát a 14. heti kapitányságot jelölte ki ennek a nyomozásnak a lefolytatására. Most ott folyt egy nyomozás, éppen a tegnapi napon kaptunk egy tájékoztatást a bíróságról, hogy a nyomozás eredményeképpen a rendőrhatóság nem tudta megállapítani, hogy ki és honnan, és ki a legelső, aki ezt a hírt nyilvánosságra hozta, és honnan szedte ezt a hírt.
Nem mindegy.
Hát valamennyire van jelentőség, hogy honnan indul el, mert hát nyilvánvaló egy bűncselekmény elkövetésénél azt vizsgálni kell, hogy ki volt, aki a legelőször ezt mondta, a többieknek a szerepe, az is lehet büntető jogilag értékelt ebből
hát,
a
szemben. A híresztelés.
Most polgárjogi szempontból is van jelentősége persze, de büntetőjogi szempontból is, hiszen ugye a rágalmazás, ugye, aminél a híresztelés is megvalósítja ugye ezt a magatartást. Lehetséges a később azoknál a médiumoknál, amelyik ezt nyilvánosságra osztak megállapítani, de hát nyilvánvalóan nyomozásnak azért az lett volna az elsődleges cél, hogy honnan indult el és ki indította el ezt a...
Hát bejutom a hírkeresőbe a történetet, és akkor kiadja az összeset, és a legelső kronológiailag nyilván ő a ludas, aki legelőször megszellőztette a valamit. Nem?
Hát ez úgy tűnik, hogy ilyen egyszerű. De hát, mint mondom, éppen tegnapi nap folyamán kaptam meg a rendőrségnek a jelentését, ami azt tartalmazta, hogy nem tudja megállapítani, hogy kinél jelent meg először a hír.
Ami életre kell. Tírádi.
Sajnos elég sok kár ért minket, de a legfontosabb az, hogy ez a média ilyen durva ítéletet mondott ki rólunk. Egyszerűen a szégyent, meg amit átéltünk, a Szabó Zoltán barátommal, egyszerűen felbecsülhetetlen ennek az erkölcsi kárja.
Petővári Zsoltot, az ügyben érintett egyik vízi polóst hallják. Bocsánat, hogy közben vágtam, tessék folytatni.
Tehát, hogy az életeket tesznek tönkre így a média nézettségük és az olvasottságukért cserében. Tehát amit mi kaptunk, tehát ennél durvább vádakat el se lehet képzelni így a jogrendszerben.
Mi lehet az oka ennek? Gondoljunk meg egy összeesküvést, hiszen önök vezetnek egy vízipoló, vagy önök vezetnek egy úszóiskolát Pest megyében, és nyilván ennek vannak üzleti vonatkozásai is, lehet pályázni, kilátásba lehetett valamilyen nyertes pályázat, ami aztán ebből fakadóan nem realizálódott, tehát keresünk összeesküvést mögötte, vagy egyszerűen csak az emberi butaság, a kislány és a családja részéről.
Nézd, azért igen, felhasználtak egy kislányt, valószínű, úgy gondolom, tehát ez csak én csak gondolni tudom, hogy egy ügyvéd, aki tulajdonképpen bedobta a médiába a mi történetünket, mert az ellenünk, tehát, tehát ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést, és aztán azonnal kidobták a nevünket a médiába. Tehát ez elég furcsa jelenség a mai világban. És igen, hogy visszatérve az anyagi károkra, bocsánat, csak hogy csapongunk itt a dolgokban, hogy hát volt velünk olyan új uszoda, aki nem volt hajlandó szerződést kötni az ügy kapcsán. Tehát körülbelül 3 hónap eltelte után, ami már meg volt beszélve előre, mert akkor nyitott az új uszoda, és ugye, mivel nem kötöttek velünk szerződést, azért a konkurencia, akivel elindult, hát oda mentek általában a gyerekek, új hely, új iskolák,
igen.
És ugye meghallják a nevünket, vagy meghallották, azért egyből elgondolkodnak ugye a szülők, hogy mégis hova írassák be a gyereküket, milyen hírű, és nem ilyen hírű iskolában persze.
Amikor az önök történetével találkoztam, akkor széjjel néztünk, a hasonló eseteket kerestük, és milyen érdekes, hogy Hódmezővásárhelyen évekkel korábban volt valami hasonló, ott is szeretett volna valaki egy iskolát alapítani, ami aztán nem sikerült, mert hírbe hozták hasonlóan valamilyen szexuális gyanúsítással. És ugye úgy látszik, hogy akkor ez egy, hogy mondjam, ez egy üzletág, hogy tegyük tönkre azt, aki a befutó?
Hát ez egy mérhetetlen aljas dolog, tehát nem, vajon meddig mehet el tényleg az emberi aljasság, meg ostobaság, vagy a tudatlanság büntetlenül? Tehát nem, hogyan lehet egyáltalán reparálni egy ilyen mérték megkurcolást, megalázást, vagy szégyent, amit mi elszenvedtünk a társammal. Tehát igen, ezek olyan kérdések, hogy meddig mehetnek el emberek tényleg így büntetlenül, mert végül is nem tudom, hogy mi lesz a végkifejlődés ez ügy kapcsán. Tehát,
na most ugye beszélgetünk az üzleti életről, lehet, hogy korábban kellett volna indulnunk ebben a dologban, és azt kellett volna, hogy kérdezzem legelőször, hogy otthon milyen volt? El tudja nekem mondani az első estét, amikor a feleségével szembe találkozott, és már akkor megjelent a hírekben a gyanúsítás név szerint?
Nagyon durva helyzetben voltam, mert én a magyar junior válogatott edzője vagyok, és egy Európa-bajnokságon vettünk részt. Pont a 4 közé jutottunk az elődöntőben, az elődöntő előtti napon, estén jött ki ez a hírportál. Nekem borzasztó kellemetlen volt, mert a Vodafone vezérigazgatója kért számon ezzel kapcsolatban, hogy sorba jöttek az események, és pont egy ilyen közös vacsorán voltunk az orosz válogatott és delegációval, és hát ott volt ez a szembesítés. Ráadásul a lányom az ott játszott a válogatottban. Hát és mérhetetlenül lesújtó és dehonestáló volt ez az egész helyzet és szituáció. amibe kevertek engem. Ugye külön megbeszélést kellett tartanom a lányoknak, hogy nyugtassak meg a szüleiket, mert akik nem ismertek, azok ugye jogosan egy ilyen hír hallatán, ami sokkoló volt, teljesen sokkoló, mind a médiában, mind pedig, amit én kaptam és szenvedtem el ez ügyből kapcsolatban. Tehát képzeljék el ezt a szituációt.
A Vodafone az támogatója volt ennek a rendezvénynek, vagy önöknek?
A Vodafone a Magyar Vízilabda Szövetségnek a támogatója, és az igazgató úr az, mint a szövetségnek a vezetője volt kinn ezen a versenysorozaton, az Európa-bajnokságon. Tehát én így szembesültem erről rajta keresztül, és hát sokkoló volt számomra ez az egész szituáció. Képzeljék el, hogy milyen érzések mehetnek, vagy megy az ember keresztül, amikor így hirtelen a derültékből kap egy ilyen megalázó és ocsmány vádakat rámérnek egy ilyen szituációban.
Mit lehet tenni? Mondjuk nem is vagyok itthon.
Hát ugye ma hívtak persze Magyarországról, hogy őrület van otthon. Ugye az ügyvéd, aki az egészet jelentette, vagy nem tudom, hogy nem tudom, ki volt a feljelentő, az anyuka, vagy az ügyvéd, de mondták, hogy a lincselő hangulat van Magyarországon irányunkban. El sem tudom mondani, hogy a gyerekeim azok milyen e-maileket kaptak különböző meg nem nevezett emberektől, hogy a börtönben mit fognak velem csinálni, és hogy fognak ott kivégezni. Tehát ezt képzeljük el, hogy tehát ez áthatotta mind a közvetlen környezetemet, mint hogy hazajöttem és itthon. Ugye a hétköznapokba bevetettem magam, azért elég furcsán néztek engem emberek. Ráadásul én egy elég közvetlen ember vagyok így a gyerekekkel kapcsolatban, mert mivel 14 éve gyerekekkel foglalkozunk és utánpótlással, azért a habitusomból, meg a személyiségemből adódóan én rengeteget viccelődöm és játszom velük. Hát ezek után vissza meg kell gondolnom, hogy úristen, hogy fogok a gyerekhez szólni, és egyáltalán hozzászóljak-e, mert itt tudom én, hogy mi várható még, és honnan jön még támadás velünk kapcsolatban.
A házasságot tönkre ment?
Hát nem, elvált vagyok, de hát nem, hát nem, hát ismernek, tehát nem, hogy mondjam, tehát abból indulok ki, hogy két gyerekes lányos apuka vagyok, tehát két lánygyermeket nevelek a mai napig, tehát most képzeljék el, egy lányos apuka, akit egy ilyen ocsmány dologgal megvádolnak, annak milyen vonzatai vannak.
Ne értse félre a kérdést, de foglalkoztat az első perctől kezdve, hogy ismerem az önök történetét, hogy én sem gondolom, vagy feltételeztem, hogy önöknél igaz ez az állítás, de miért pont önök kerültek bele ebbe a körbe? Csak azért, mert oda járt a kislány?
Valószínű, hogy valakiknek, vagy valakinek az útjában, mert ezt tudom feltételezni, az útjában állunk, és ebből kifolyólag próbáltak minket ellehetetleníteni. Azért elég az elmúlt 5 évben azért elég sok problémával ütköztünk meg. Az ember tervezgeti a jövőjét, és megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyerekeknek és a közösségek érdekében hogyan tud a legjobban megfelelni számukra. És gondolom ebből kifolyólag szemet szúrt egy pár embernek, vagy konkurenciának, nem tudom ezt megállapítani, de valószínű, hogy útban álltunk, vagy állunk valakik számára, vagy valakiknek. Ez is elképzelhető.
Gatter ügyvéd úrral beszélgetve tudom, hogy ez a bizonyos levél, ami alapja volt a későbbi vizsgálódásnak, már egyszer futott egy kört az önök életében, és keresem az okát azóta is, hogy mi lehetett ennek a hátterében, hiszen, ha jól tudom, akkor önök, amikor megkereste az édesanyja önöket ezzel a kérdéssel, akkor megtanácsolták, hogy mit csináljon, tehát nem zavarták el, hanem mellé álltak az ügynek, hogy akkor menjünk, tessék elvinni orvoshoz, stb. Nem történt meg. És eltelt egy jó fél év, és én nekem azóta is, hogy ezt megtudtam, az motoszkál a fejemben, hogy nem zsarolták meg önöket?
Hát az elején erre ment ki a játék, amikor az édesanyja először felhívott engem, ilyen hátulról jövet, hogy a szegény gyereknek az apukája az nem foglalkozik, mert elváltak, és hogy furcsán áll a kislányhoz, és a gyereknek apa hiánya van, stb. Stb. Majd egyszer csak mondta, hogy találkoznunk kell, mert átküldött egy levelet, és ezt meg kell beszélnünk, és akkor hát döbbentem, néztem, hogy úristen, mi az, amit ránk mért a sors. Leültem az anyukával beszélni, akivel nagyon nehéz volt egyeztetni, tehát hetek teltek mindig el, mire válaszolt egy SMS-re, mert telefonon nem volt hajlandó beszélni, nagyon titokzatos volt, ami hihetetlen furcsa volt számomra. Na mindegy, szóval megkérdeztem tőle, hogy mi volt az a nagyon fontos és elfoglalt elfoglaltsága, hogy egyszerűen hetekig kell várni egy esemény sorozatra nála. Én azt mondta, hogy nagyon sokat kell dolgozni. Én megkérdezem, hol dolgozik, kedves hölgyem, hogy azt mondta, hogy a csavarbordban. Hát akkor úgyhogy heteket kellett mindig várnom arra, hogy éppen mit talál ki egy SMS-ben, és hogy...
Nem volt közvetítő ebben a folyamatban? Tehát nem volt valaki, aki fölbukkant,
és... Első körben az asszonnyal leültem beszélni, és akkor, mikor elém tárta ezeket a dolgokat, így szemtől szembe, akkor mondtam, hogy semmi gond. Nagyon szívesen felajánljuk a pszichiátert, egy pszichológust és egy orvos szakértőt, vizsgáljuk meg a kislányt, hogy egyáltalán van-e alapja annak az egésznek, amit itt próbál számunkra közvetíteni. Hallani sem akart róla, ezt mondta, nem érdekli, mondta, hogy nagyon rossz anyagi körülmények között van, és ezt oldjuk meg valahogy máshogy. Teljesen elzárkóztam.
Hát ez a zsarolás, nem?
Igen, csak nem volt kimondva teljesen, hogy összegszerűség nem volt megmondva, de erre próbálta rávezetni a dolgot. Ezek után a család barátja keresett fel minket a Zoltánnal, és ő adta tudtunkra, hogy nagyon rossz körülmények között van a család. És
a Zoltán a másik fizik.
A Kossz Zoltán, a társam. Egyedül nem akartam elmenni ilyen beszélgetésekre, mert mindig szerettem volna magammal egy tanút vinni. Ezek után a családbarát az elmondta, hogy ő foglalkozik a család dolgaival, és jó lenne, ha segítenénk, és ez nem kerülne ki nem lenne ebből rendőrségi feljelentés, tehát ott is egy ráutaló magatartás volt, amikor elmondtuk, hogy hallani se akarunk ilyenekről, tehát minket nem lehet zsarolni, mert nem követtünk el semmit, és egyáltalán hogy képzelik ezt, és innentől kezdve ez a megszakadt velük így a kapcsolat, azt mondtuk, hogy mondtuk, mi is megtesszük akkor a megszakadt lépéseket, hogyha ebből bármilyen ügy majd kipattan, aztán elváltunk ettől az embertől, és azóta aztán nem hallottunk róla.
Csak a botrány volt a következő lépés.
Csak amikor a médiában megjelent, igen.
Amikor a kislány és az édesapja kapcsolatáról beszélt néhány perccel ezelőtt, akkor mintha azt mondta volna, hogy furcsa volt a viszonya az apának a gyerekkel.
Nem, elváltak a szülők, és...
És hogy nem volt apa gyerek életében.
Igen, a mama erre helyezte a hangsúly, de hát egy, hogy mondjam, egy eléggé családi perpatvar volt az ő életükben a két szülő között, és tehát az apát annyira megviselte ez az egész dolog, mert őt is megzsarolták egy jó párszor.
Hasonló dologgal?
Hogy, hasonló dologgal is, igen. Ott is volt ugyanilyen levél, tehát ez a levet szokásuk az apa felé. Az apát annyira megviselte ennek a hölgynek a zsarolása, hogy epilepsziás lett, sztrókot kapott, cukorbeteg lett, tehát olyan
mérhetetlenül
ráment, mondta ezt a szégyent, ugye nem tudja elképzelni, hát ugye faluban erről fognak beszélni, bár ő hiába nem csinált semmit, egyszerűen ezt a bélyeget rányomják, és hogy fog tudni mászkálni.
A legfontosabb dologhoz, igen, a legfontosabb dologhoz jutottunk el, az utolsó kérdéshez tulajdonképpen, hogy ahogy az édesapának volt a gondja, hogy mi lesz ővel ezzel a szégyennel, egyebekkel, mi lesz önökkel?
Nézze, elég sok problémába ütköztünk, ugyanúgy nyitottunk úszószakosztályt, hát mondanom se kell, hogy a konkurenciához mennek nagy részben a gyerekek, mert ugye a mi ügyünk az csak most záródott le, de hát amíg ugye nyitva volt ez a dolog, és ugye egy életre megbélyegeztek minket, tehát ezt nem lehet csak úgy hip-hop lemosni, hazamegyek, és akkor minden rendben van, hanem ez a köztudatban bennmarad, és hát ez borzasztó, ami ezzel jár.
Tehát, jó, de hát nem lehet elmenni a Holdra, ott csinálni hát egy úszóiskolát.
Nem, hát nézze, mi azok vagyunk az Olival, hogy mivel a sportban nőttünk fel, megrázzuk magunkat, és megyünk tovább. Tehát ez is csak egy kis szegmense az életünknek, és megpróbálunk úgy viszonyi a dolgokhoz, hogy ez is egy mérkőzés, amit megvívunk, és aztán megyünk tovább.
Rádió, ahol otthon.
Elhangzott a Petővári Zsolttal folytatott beszélgetésben sok olyan dolog, amelyből én arra tudnék következtetni, hogy ez egy koncepció volt. Akár, nem, ügyvéd úr?
Hát én nyilvánvaló óvatosabban fogalmaznék, mint az ügyfelem ebben a kérdésben, mert itt többször elhangzott az a szó, hogy zsarolás, de hát ez nyilván egy ilyen köznapi megfogalmazás, miután ezek nem kerültek se bizonyításra, a dolog el is halt. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a részét el kellene ereszteni. A koncepciót meg megint nem tudjuk meghatározni, hogy ez koncepciója vagy sem, mert én megfordítanám az egészet, és azt mondom, hogy egy egyszerű történet. Van esetlegesen egy beteg gyerek, vagy egy problémás gyerek, irogat össze-vissza valamit, megtalálja a szülő, elmegy a rendőrségre, mert azt mondja, hogy hát itt lehet, hogy valami történt vele. Eddig még lehetne, azt mondom, hogy talán hétköznapi, nem szokványos, de hát azért lehet ilyen történet. A probléma ott kezdődik, amikor ez nyilvánosságra kerül. Mert hogyha belegondolunk, lehet ugye túlfűtött, gondolkodású, képzeletvilágba élő, akármilyen problémás gyerekről van szó, ezt az anyja valamilyen módon észleli, félreértelmezi, és lép valamit. Nem ez a probléma. A probléma ott alakult ki, amikor ez nyilvánosságra került. És akkor abban a pillanatban már itt van a kérdés, hogy ki és miért hozta ezt nyilvánosságra? Mi volt az érdeke azzal, hogy ezt nyilvánosságra hozta? Vagy csak felhasználtak egy ilyen szituációt akkor, amikor ezt nyilvánosságra hozták valaminek az érdekében. Nyilvánvaló, nem szeretnénk mi ebbe senkit gyanúsítgatni alaptalanul, hát, és valószínűleg ez már nem is kiderülni ebben az ügyben soha.
De hát nem lenne értelme
keresni? Hát bocsánat, hogyha a rendőrség még azt sem tudja kideríteni ebben az ügyben, hogy ki volt, aki először ezt nyilvánosságra hozta, akkor nem csak nem tetszik gondolni szerkesztő, hogy azt kideríti bárki is, hogy kinek volt ez az érdeke, olyan módon kideríti, hogy az bizonyossággal lehet állítani, ezt azért csinálta valaki, mert hogy valamit mit akart elérni. Csak nem tetszik ezt gondolni.
Ráadásul az ügynek ugye az a pikantériája, hogy ugye két levél van, ahogy elhangzott, Petőváry Zsolt is megerősítette, amit én úgy nagyjából korábban tudtam. A két levélnek két különböző gyanúsítottja van, de ez most csak nagyon idézőjelben és abszolút civilesen megfogalmazva, igen, ezek nem ugyanazok, hanem két különböző, tehát az azt jelenti, hogy ha elfogadom, amit a Petőváry Zsolt mondott, akkor a két szereplő, ahogy ön fogalmaz, azért került a képbe, hogy megpróbáljuk elérni, most csak feltételezem, a ügy többi szereplőjének a magatartását, azért kerültek be a képbe, hogy megpróbáljunk anyagilag valahogy helyrejönni. Akár, nem?
Akár, én ezt sem megerősíteni, se cáfolni,
igen,
nem tudom.
Ez egyik része a történetnek, most ugye ehhez képest aztán kipattan az ügy, ami már egy másik eredőből
fakadhat. Ez egy másik dimenzióba helyezte a kérdést, igen. Igen.
Ez a bonyolultság ennek,
igen,
a helyzetnek.
Igen, igen. Jól foglalta össze a lényegét, szerkesztő úr. Igen.
Na most én azért annak idején utána jártam, és a közvetítő szerepét is nagyjából tudom. Aki közvetített a Petőváry Zsolték esetében, az édesanyja után átvette a közvetítő szerepet, és én tudom, hogy az ő különböző internetes oldalain szinte kivétel nélkül olyan lányok vannak, akik fiatalok, erotikusan vannak felöltözve, tehát valamilyen más szálát is látnám én, ha rendőr lennék ennek a történetnek. Ez sem lehet gyakorlatilag egy oka arra, hogy igaz, hogy azt mondja, hogy a rendőrségbe sok mindent nem lehet bízni ebben a tekintetben. Jól végzi a munkáját, stb. Szépen befejezték határidőre, de aztán elakadtak annál a kérdésnél, hogy mikor indult el az első újságcikk.
Azt egy másik eljárásban vizsgálták, ebben az eljárásban alaposan körbejárták a kérdést. Meggyőződésem, hogy ezt a bizonyos közvetítő és az őt most itt, amit említett, tehát sajátságos életet is vizsgálták, és meggyőződésem, hogy vizsgálták azt is, amiről itt most a Petőváry Zsolt beszél, hogy mint hogyha meglebegtettek volna valamilyen hogy ha befejeződik ez a dolog, akkor mi lenne, vagy hogyha másképp állnának hozzá. Nyilván ezt a kérdéskört is vizsgálták, de most olyanról beszélgetünk, amiről nincsen információnk, mert hát lehet, hogy számtalan szálon futott ez a nyomozás, számtalan dolgot kivizsgáltak benne, egyikről se tudunk semmit, sem még arról se tudunk, ami a mi szálunk, nem, hogy az egyéb szálak, tehát ezek mind kitalációk, vagy a információink alapján feltételezések. Nyilván erre a rendőrség tudna válaszolni, még azt is el tudom képzelni, hogy az eljárás bizonyos szempontból még folytatódik, vagy bizonyos személyekkel szembe folytatódik, vagy bizonyos kérdéskörök tisztázása érdekében folytatódik. Nem tudom, mondom, az egész egy, most beszélgetünk.
Csodálkozva nézek önre.
Nem tudom miért, hát most említett egy közbenső szereplőt, hát tudjuk mi azt, hogy ővele mi történt az eljárás során, hogy ővele szemben milyen vizsgálatot folytatott a rendőrség, tehát olyanról beszélgetünk, amiben semmi információ sincs.
Azt sem tudjuk, hogy folytattak-e, de önnek igaza van, akadémikus a beszélgetés, akkor nézzük konkrétan ezt az ügyet. Tessék mondani, ezek szerint ma, ha újságcikkekkel, nem tudom mi mindennel tönkretesznek egy embert, vagy kettőt, vagy egy vállalkozást, vagy bármit, akkor hely nincsen, ahová elmehetünk jogorvoslatért.
Hát dehogy is nincsen, nem jutottunk el ide. Hát nyilvánvalóan annak a médiának, amelyik ezt nyilvánosságra hozta, illetőleg azoknak, amik ezek átvették ellenőrzés nélkül és névvel is híreztelték, ezeknek van felelőssége. Ugye a polgári törvénykönyv szerint lehet fordulni ugye sérelemdíj, személyiségük sérelem miatt, sérelemdíj megfizetésére, és természetesen van lehetőség effektív fölmerült kárnak a megtérítésére is ebben a polgári perben, ha per lesz belőle. De hát még nem tartunk itt, mert még nem ültünk le a vízilabdázókkal, hogy kitől, vagy kihez forduljunk, milyen összeggel forduljunk, milyen kéréssel forduljunk, vagy indítvánnyal forduljunk. Én azt gondolom, hogy ez a jövő zenéje lesz, nyilvánvalóan nem fog itt ez ennyiben maradni. Hát vannak olyan internetes vagy tévé médiumok, akik ellen egészen biztos, hogy fordulni kell. Nem állítom rögtön, hogy pert fogunk indítani. Hát nyilván először megpróbálunk peren kívül megegyezni. Egy megfelelő, tisztességes összegben mi ki tudunk egyezni. Bár számomra az is furcsa volt, megjegyzem, hogy van egy olyan tévécsatorna, aki legelőször névvel állít kijelentő módban fogalmazta meg az ő állítólagos felelősségüket. Most, amikor megszűnt az eljárás, többen megkerestek, különböző helyeken voltam, én is, kollégám is nyilatkozni, kérdéskörben, na most ez a tévécsatorna nem keresett meg egyikünket sem, pedig én azt gondolom, hogy az ténykérdés, hogy ez
náluk jelent meg először.
Hát, hogy előszörre azt nem tudom, de hogy nagyon a legeslegelején az egészen biztos, és sajtóetikai szempontból egészen biztos, tévedhetetlenül biztosan mondom azt, hogy hibáztak benne. Na most nem kerestek meg azzal, hogy bocsánatot kérjünk, nem kerestek meg bennünket azzal, hogy legalább ott nyilatkozzunk, ugyanabban az idősávban, ugyanabban a környezetben, ugyanannyi ideig, vagy még talán annál nagyobban is, és talán azért nem teszik, mert úgy gondolják, ezzel beismerik a felelősségüket, és akkor majd nem tudom, mi fog történni. A felelősségük az teljesen biztosan megáll. Én azt gondolom, hogy ez legalább egy bocsánatkérés talán lehet, hogy jól esett volna az érintetteknek, de hát ez nem, erre nem került sor, nyilván lelke rajta mindenkinek.
Tessék szívesen még arra válaszolni, hogy amikor így a kártérítésben gondolkozunk, akkor az elképzelhető, hogy én akkora összeget szeretnék kiperelni az érintett médiumokból, tól, amely megegyezik azzal az összeggel, amelytől elestek. Azzal, hogy nem sikerült a vállalkozás olyan formában, ahogy ez be volt tervezve, stb.
Nyilván nem szeretnék itt jogászkodni.
Hát pedig néz ki, hogy ügyvéddel beszélgetek.
Igen, de most ilyen nehéz erre válaszolni azért, mert ugye egy polgári pernél mindig a felperesnek kötelessége bizonyítani azt, amit ő állít és amit kér, és azt alá kell támasztani. És mondok rá egy nagyon egyszerű példát. Ugye említette az ügyfelem is, hogy mondjuk nem jelentkeztek hozzájuk annyian, mint
korábban. Gondolták.
Ahhoz, hogy ezt mi egy perben bizonyítsuk, ez az kell, hogy akkor azt mondjuk, hogy Kovács Jánoska anyukája elmondja a bíróságon, hogy azért nem irattam be Kovács Jánoskát ebbe az úszóiskolába, mert ezt a híresztelést hallottam, és én úgy gondoltam, hogy nem viszem oda.
Igen.
Tehát sok problémát jelent egy ilyen bizonyítási eljárás, de ez nem jelenti azt egyébként, amit ő mond, hogy itt nem nagy összegekről beszélünk.
Gater László ügyvéd, köszönöm szépen. Éppen lezártam Gater László ügyvéddel a beszélgetést, amikor Petővári Zsolt jelentkezett, ahogy korábban telefonon, hogy kimaradt valami fontos dolog. Tessék mondani, mi az a fontos dolog, amit nem beszéltünk át?
Igen, hogy kérdezték, hogy milyen anyagi kár érte az egyesületet, és ez kimaradt a legfontosabb, ami minden napjainkra kihat, és meghatározza, hogy mi a társasági adó, vagyis TAO-ból tudjuk fenntartani az egyesületünket, és amióta kipattant ez az ügy, ez a gyalázatos ügy, akik támogattak minket idáig, ez jó pár cégvezető, azok hátraarcot fordítottak nekünk, és nem voltak hajlandók még a telefont sem felvenni, akikkel már jó pár éve azért egy egész jó viszonyt alakítottunk ki. Tehát a TAO társasági adónak az egy negyedét tudtuk így beszerezni, és ez borzasztóan kihat a napjainkra. Visszatérve az anyagi részre, hogy milyen kár ért bennünk, hát ez az egyik eklatás példája, hogy minden napjainkra kiható gondokkal küzdünk.
Petővári Zsolt, köszönöm szépen!
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.